Január 29-én a Bajor Sportparkban, ami időnként kulinária szintér néven szerepel a második kerület kulturális programjain, egy nagyon érdekes könyvbemutatóra és közönségtalálkozóra került sor. Szinetár Miklós életrajzi kötetének 5. utánnyomása alkalmából Szilágyi János beszélgetett tanárúrral. Itt ülök Szilágyi Jánosnál, csodálatos, szép nappaliban, ízlésesen berendezett lakásban, és az a kérdés, hogy Szilágyi János és Szinetár Miklós az elmúlt mondjuk 60 évben milyen viszonyban volt egymással, mert úgy tűnt ezen a beszélgetésen, hogy meglehetősen jó és egymást értő viszonyban.
Hát gyakorlatilag semmiféle viszonyban nem voltam a Miklóssal, mert hát találkozgattunk, és ha találkozgattunk, akkor beszélgettünk talán, de semmiféle különösebb kapcsolatom nincs. Én magánemberként szinte sose találkoztam vele.
Hogyan készült el Szilágyi János erre a beszélgetésre?
Hát az, hogy elolvastam róla több mindent, ugye hát a könyvét is olvastam, és hát mindenképp elhatároztam, hogy nem azt fogom kérdezni, amit már 20-szor leírt, 100-szor elmondott, hogy minek volt az igazgatója az operettől, a televízióig, mindig főnök volt. Hanem kigondoltam, hogy olyan kérdéseket akarok neki föltenni, ami neki is jó, amit tudom én sem most együtt eszembe, hogy megkérdeztem tőle azt, hogy milyen tulajdonságától szeretne megszabadulni. Ugye ez, és ilyen kérdéseket tettem föl neki, és aztán a beszélgetés végén mondta, hogy ez neki is jó, mert még ilyen kérdéseket nem kapott, és neki is gondolkodni kellett rajta, hogy erre tulajdonképpen mit válaszoljon.
Mindkét beszélgető partner megérte már az élete javát. Szinetár tanár úr 93 éves lesz a napokban, Szilágyi János 88 éves lesz, nem a napokban, de a hetekben. Van valami tanulsága ennek a hosszú múltnak abban, hogy jól lehessen beszélgetni, mondjuk csak ebben a témában, vagy úgy az életről általában?
Én nem hiszem, hogy ennek a korhoz közre van. Valaki vagy jól csinálja ezt a szakmát, már a riporter újságíró szakmát, és már 22 éves korában is eredeti kérdései vannak, és érződik rajta, hogy kíváncsi, mert ez a szakmához nem kell semmi más, mint kíváncsinak kell lenni. Tehát ha egy újságíró nem kíváncsi, az nem újságíró. És a kíváncsiság az megmaradt bennem, annak ellenére megvédtem. Kíváncsi vagyok olyan hülyeségekre is, amit most nem is fogok elmondani, hogy mind tudom törni a fejemet. Ilyen fantázia játékai vannak, és akkor azon úgy elgondolkodom, hogy mi lenne, ha. De a legfontosabb az, hogy az ember, amikor csinálja az interjút, akkor az a másik az interjú idejére legalábbis érdekelje. Tehát utána nem biztos, hogy kell, hogy érdeke. Fölállunk soha többet, nem találkozunk egymással, és nem foglalkozunk egymás dolgaival, de mikor ott van, akkor ő a főszereplő. Mert tulajdonképpen egy interjú nem más, mint egy színház. A két szereplős színház. Az egyik azt játsza, hogy olyanokat kérdez a másiktól, amit mint magánember a büdös érdeszében nem jutna megkérdezni. 100 éves barátomtól nem kérdezek olyat, amit a színetától kérdeztem. Mondjuk ezt a példát mondtam, hogy milyen tulajdonságától kérdezni, szeretném megszabadulni. Melyik barátomtól kérdeztem meg? Egyiktől se. Tehát az ember ezekre a interjúkra készül, tehát tudja azt, hogy kivel áll szemben, tudja azt, hogy kb. Milyen irányba akar elmenni, és ha ez összejön, akkor az interjú sikerül.
Akkor én is most elmondom, hogy mire vagyok kíváncsi. A te ikonikus műsorod volt a Halló, itt vagyok. Mennyiben tett hozzád és lett el az energiáidból ez a műsor, hiszen olyan embereket is meg kellett hallgatnod, akikre lehet, hogy nem is voltál kíváncsi.
Hát nézd, ez szintén csak egy műsor volt, mégpedig egy rendkívül kellemes és kényelmes műsor, mert én ültem egy stúdióba, fejemben egy fülhallgató, tehát nem is volt telefonos szituáció, nem vettem fel a telefont, ők vették fel a telefonot, így hívtak.
Szűrtek valamennyire?
Hogy érted?
Szűrtek valamennyire a telefonálókból? Vagy egyenesen adták be?
Nem. A telefonálókat, amíg én szűrtem, hát én, ez nem volt semmiféle technikus, vettük fel az anyagokat, és utána ezt vágtam. Az unalmasokat kidobtam, meg azokkal, amikkel nem tudtam mit kezdeni, vagy nem érdekel, meg hát minden beszélgetés az egy ilyen felvezetésből áll, hogy kerít sokból, igen, hát ezeket ki, az ember kihagyja, nem kell. Úgyhogy a való itt vagyok, attól lett valóban egy ilyen hisztérikusan sikeres műsor, nem is értettem, hogy az emberek bármit elmondhattak, lévén, hogy névtelenek voltak, nem kell bemutatkozni. És én azt mondtam, amit gondolok. Tehát a műsor azért volt ilyen sikere, mert én azt mondtam, amit gondolok, és ezt lehetett érezni, és valószínűleg a betelefonálom is azt mondta, amit gondolok. És ez furcsa dolog volt annak idején. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ha valaki fölhívott volna engem, nem volt ilyen, ez csak egy példa. Ha valaki fölhívott volna engem, hogy itt áll a 10. emeleten, és elhagyta a babája, és ő ki fog ugrani szerelmi bánatból, akkor ugye erre automatikusan az a válasz, hogy jaj, ne tessék be. Én meg elkezdtem belőle beszélgetni vele, hogy miért olyan szörnyű, stb. És ha meggyőzött engem, ez nem történt meg, csak de megtörténhetett volna, hogy valóban az helyzete, a lelki helyzete nem inkább, én azt mondtam volna neked az adásban, hogy ugorjon. Tehát ettől volt a műsor hallgatott.
Egy olyan őszinte műsor volt, aminek lehetett volna akár tétje is, de nem volt azért, mert mindenki tudta, hogy bármit elmondhat, egy bizonyos határon belül természetesen. Visszatérve erre a könyvbemutatóra, közönség találkozóra, a könyvet, amikor elolvastad, volt-e benne olyan momentum, amiről úgy gondoltad, hogy jé, ez is Szinetár tanár úr életéhez tartozott?
Hát nézd, a gyerekkoráról nem tudtam semmit. Ugye ő zsidó kisfiú volt, 40-es, a nyilas uralom idején, és nagyon sok megaláztatásnak és szörnyűségnek volt kitéve, és ezt elég részletesen meg is írta. Aztán én nem voltam a könyvtől annyira kiborulva, mert hogy is mondjam, kapkodós. Tehát eszébe jutott egy paradicsomleves még gyerekkorából, akkor következő mondatom a magyar paradicsom termesztés állapotáról szól, akkor a következő mondat, ugye a paradicsom parasztok termelik, akkor mi a különbség a munkásosztály és a parasság között. Tehát kicsit a könyv ilyen hullámzó volt, nem éreztem benne, hogy honnan akar hova jutni. De ennek ellenére egy élvezetes olvasmány.
Te is írtál könyvet. Éppen az előbb beszéltünk róla, hogy ennek már 10 éve. Az írás számodra cél a jelen helyzetben? Mert azért te a szavak mestere vagy.
De írni tulajdonképpen nagyon jó dolog. Mert az ember leül, elkezd egy mondatot, és akkor bejött anyám és letette a húslevest, és akkor a húslevesről eszembe jött, hogy bizony egyszerűen az kiborult a terítőn, és akkor azon az apám majd fölhúzta magát, hogy fasalok. De az embernek annyi gondolata támad írás közben, hogy ezért élvezett írni, de az írás valahogy felelősség teljesebb, mint a szó. Van is egy ilyen mondás, hogy a szó elszáll, az írás elmarad, meg igen, megmarad, miközben ugyanolyan ereje van a szónak is, de ezt minden nap életben ki lehet próbálni, fölhívsz valakit a telefonodon, nem veszik fel. Ha írsz neki egy SMS-t, hogy kerestelek, 100%-kal nagyobb biztonsággal vissza fog hívni, mintha a telefonba te csak úgy rámondtad, hogy hívjál majd vissza, mert mindenki beszélnek arra veled. Tehát az írás, az mindenki komolyabban veszi.
Igen, elfelé haladunk, tapasztalom én is nap, mint nap, és azt gondolom, hogy fontos lenne pedig a személyes találkozás, és borzasztóan örültem annak, hogy ti ketten úgy találkozhattatok egymással, hogy egy viszonylag semleges területen, de mégis az élet fontos dolgairól beszélgetve. Érdemes nekem megkérdeznem tőle, hogy mi a terveid?
Ezt kérdeztem tőle 92 éves korára a szünet áncolója, még csak kérdésem az, hogy mik a terveid. Ezt arra szántam, mert ezt kitaláltam előre, hogy ezt fogok végig kérdezni, hogy hát elneveti magát, és hogy mit akarsz tőle, mik a terveim, hát hogy megérjem a 92-t. Na, szóval a lényeg az, hogy...
Hogy megérje a 93-at.
Igen. Ne, ha mondd a könyvét, még akar könyvet írni. Az életterült, vagy a rendszerváltást mondom ki, hogy így valami ilyesmi terve van.
És te?
Hogy én? Hát én gyakorlatilag vagyok. Nem élek, vagyok. Létezem. De nem csinálok semmit, és ezt csak magamra tudom fogni. Mielőtt leütünk, te elmondtad, hogy milyen rémes, hogyha valaki végig korában nem csinál semmit, csak tesz, vesz, olvasgat, tévét bámul, filmeket néz. Hát én sajnos inkább ebben a kategóriában tartozom, annál is inkább, mert van egy testi problémám, gerincemmel zűrök voltak, és nem merték megoperálni, mert el kellett volna altatni, amiért már szóval nem vállalták. Emiatt nehezen megyek, tehát nem tudok elmenni, kirándulni, meg tudom micsoda. Szoktam csinálni köröket, meg tornászva minden nap. De nagyon nehezen mozdulok innen, plusz a jogosítványom, amit tavaly lejárt, és meg kellett volna újítani, úgy döntöttem, hogy nem újítom meg, nincs jogosítványom, nem kell vezetni ilyenkorban már. Ezért nagyon-nagyon sokan megdicsértek az orvos, a körzeti orvostól kezdve barátaim, aztán igazabban. Én nagyon jól vezettem. Még versenyeztem is annak idején autóval, szóval tényleg tudom, hogy jól vezettem. És egyszerre rájöttem arra, hogy kicsit bizonytalanabb vagyok, óvatosabb vagyok. Régen egy utcakereszteződésnél elnéztem jobbra, balra és mentem. Most már háromszor néztem jobbra és balra, mint az öregek, akik 13-szerűnek ott állnak, és nem tudják eldönteni, mikor kell indulni. Mikor a jelét fölfedeztem, azt mondtam, nem vezetek tovább. Úgyhogy most a feleségem a sofőrről.
Jól sejtem, hogy a fejedben sok minden zajlik viszont ezzel szemben.
Hát igen, hát a fejemet jártattam, ez kétségtelen. És hát az utóbbi egy másfél hónapban, egyik napra a másikra nagyon nehezen alszom el. Tehát most már csak alattatóval tudok elaludni. És ha nem elalvás, de sötét szoba, csukott szem, akkor az embernek rengeteg gondolata támad, ami miatt aztán szintén nehezebben alszik el, úgyhogy ezen segít az altatok, hogy ne tudjak sötétbe hozni a spekulálni mindenféle hülyeséget.
Megőrizted a jó kedved?
Jó kedvem az van, szóval azzal semmi probléma nincs. Nem, nem vagy egy szomorú ember, azt nem mondhatnám.
Hát azt én sem. És köszönöm.